Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, amint a szól hozzánk Pál Róma beliekhez írt levelének 11. fejezetéből, a 17-től a 24-ig tartó igeversekből.
Ha azonban az árak közül egyesek kitörettek, te pedig vadolajfa létedre beoltattál közé, és az olajfa gyökerének éltető nedvéből részesültél, ne dicsekedj az ágakkal szemben. Ha mégis dicsekszel, nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged. Azt mondod erre. Azért törettek ki ágak, hogy én beoltassam. Úgy van. Azok hitetlenség miatt törettek ki, te pedig a hit által állsz. Ne légy elbizakodott, hanem félj. Mert ha Isten a természet szerint szerinti ágakat nem kímélte, téged sem fog kímélni. Lásd meg tehát Isten jóságát és szigorúságát. Az elbukottakkal szigorú, veled pedig jóságos, ha megmaradsz jóságában. Mert különben te is kivágadsz. De az elbukottak is, ha nem maradnak meg a hitetlenségben, beoltatnak majd, mert Istennek van hatalma arra, hogy ismét beoltsa őket. Hiszen, ha te a természeted szerint vadolajfáról levágattál, és a természeted ellenére beoltattál a szelíd olajfába, akkor mennyivel inkább be fognak oltani a saját olajfájukba azok, akik természet szerint oda tartoznak.
Hagyjuk meg a fejünket, testvéreim, és imádkozzunk. Uram, áldunk és magasztalunk most téged az életért, az, hogy te lehajolsz hozzánk, hogy kinövesztesz magadból, mint a gyökérből az ágakat, és igazán életet lehelsz felé. Köszönjük, Uram, ennek a csodáját. Köszönöm azt, hogy ezt megtapasztalhattuk a múlt hét áldásaiban is, személyes beszélgetésekben és a veled való megért közösségben. Köszönöm, Uram, azt a sok mindent, amit mi együtt megérthettünk, de látni kellett azt is, hogy az igéből is látnunk kell, hogy elbizakodottak vagyunk. Sokszor eltévedünk, Uram, bocsáss meg nekünk ezért. És kérlek, segíts most bennünket a Te igéd által, hogy mi valóban megláthatjuk azt, hogy Te vagy a gyökér, és mi vagyunk a vesszőszálak. Te értesz bennünket, és bennünk téged. Légy így most velünk, Te gyógyíts bennünket, Uram, Te legyél az, aki eltöltesz a Te igéddel, mint ahogy a veszőt eltöltöd a nedvességgel. Amen.
Isten igéjét a rómaiakhoz írott levél 11. fejezetéből olvasom a 25. és 26. verseket. Nem szeretném, testvéreim, ha önmagatokat bölcseknek tartva nem vennétek tudomásul azt a titkot, hogy a megkeményedés Izraelnek csak egy részét érte, amíg a pogányok teljes számban be nem jutnak. És így üdvözülni fog az egész Izrael. Készülés közben olvastam egy nagyon találó mondatot. Ez így hangzik, hogy a római levél olyan, mintha 8 fejezetnyi evangéliumból állna az elején, 4 fejezetnyi alkalmazásból végén, és 3 fejezetnyi rejtélyből a közepén. Most ugye haladunk végig a római levelen, és én úgy érzem, hogy ebben a rejtélyben vagyunk benne, 9-től 11. fejezet. Nagyon-nagyon nehéz. Az eleje a levélnek és a vége, az talán könnyebben érthető. Ez nem azt jelenti, hogy könnyebben elfogadható. Ez ugyanúgy igaz, hogy Isten szent lelke kell ahhoz, hogy meggyőzzön minket annak az igazságáról. De valahogy itt a 9-11. Részben nagyon nehéz dolgokról beszél Pál. Szó van itt szabad akaratról és eleve elrendelésről, hogy a kettő mégis hogy jön össze, és nagyon sok szó van Izraelről, Izraelnek a múltjáról, a jövőjéről, nekik adott ígéretekről, és így tovább. És nagyon érdekes volt az is, hogy ahogy készültem, igyekeztem igehirdetéseket keresni, és nagyon érdekes volt, hogy nagyon kevés igehirdetés van ezekről a részekről. A 14. fejezetről szerintem nem is találtam olyan magyar igehirdetést, ami erről a részről szólt volna, tehát másokon is észrevehető ez a fajta tartózkodás ezekkel a fejezetekkel kapcsolatban. A kérdés az az, hogy hogyan értsük ezeket a szakaszokat, és hogyan értsük a mai szakaszunkat is, az olajfának a metaforáját. És én azt gondolom, hogy a mai textusunknak két üzenete és két témája van. Az egyik az kicsit az elbizakodottság és a büszkeségnek a bűnéről szól, hogy voltak egyesek Rómában olyan pogányokból megtért hívők, akik lenézték a zsidókból megtért hívőket, és nekik ír Pál, hogy ne legyetek elbizakodottak a testvéreitekkel szemben. És a másik üzenete ennek a szakasznak pedig itt az olajfa képével valójában Izraelről szól, a zsidó népről szól, a nekik adott ígéretekről és ennek a népnek a jövőjéről, hogy Istennek még most is tervei vannak a népével és ígéretei vannak. És ez az üzenet, ami valahogy kicsit az egész 11. fejezeten végigvonul, és én elsősorban a honlapra feltett vázlattal ellentétben nem tudom, hogy volt-e, aki már megnézte, de erről szeretnék beszélni, erről a pontról, hogy Istennek terve van Izraellel, és hogy ezt hogyan is értsük, és mit jelent ez ma a számunkra. És nem tudom, hogy múlt héten és hogy a jövő héten miről volt szó, lehet, hogy lesz olyan, ami ott is elhangzik, meg itt is elhangzik, mert én azt látom, hogy ez az egész fejezet egy nagyon erős egységet alkot, és nem érthetőek egyszerűen az egyes részek anélkül, hogy az egészet folyamatosan a szemünk előtt tartanány. A téma tehát Izraelnek a jövője, a zsidóságnak a jövője, és nagyon érdekes ez a kérdés. Nem tudom, hogy belegondoltunk-e már abba, hogy Isten néhány ezer évvel ezelőtt kiválasztott egy népet, akit kihozott Egyiptomból, akiket csodák között vezetett és tartott meg, akiknek törvényt adott, akiket tanított, akiknek üzeneteket küldött, akiknek ígéreteket adott, akiket arra rendelt, hogy rajtuk mutassa meg a dicsőségét az egész világnak, akikkel örök szövetséget kötött, akiknek azt ígérte, hogy az utódaik soha nem fogynak el, hogy a földjükön lakhatnak örökre, hogy Isten arra rendelt egy népet több ezer évvel ezelőtt, hogy rajtuk keresztül általuk kezdje el munkálni azt az üdvösséget, ami aztán majd az egész világra kiterjed, és aminek most ma mi is a részesei lehetünk. Mondhatjuk, hogy másfél ezer évig egyedül zsidóság volt Izraelnek a népe, Isten velük beszélt, nekik tett ígéreteket, ők írták a Bibliát, az első tanítványok és apostolok is zsidók voltak. Nem tudom, hogy belegondoltunk-e már ebbe, és a kérdés az, hogy vajon van-e ennek még ma is jelentősége? Oké, hogy Isten így vitte az őt tervét, a zsidókkal kezdte, nem tudjuk miért, kegyelme folytán kiválasztott egy népet, de hogy van-e ennek ma is jelentősége? És mi keresztényként a Bibliát, az Ó és az Új Szövetséget elfogadó keresztényként mit gondoljunk, hogyan viszonyuljunk ehhez a kérdéshez és azokhoz az emberekhez, akik ma is zsidónak vallják magukat? És amikor erre a kérdésre válaszolunk, akkor szerintem két végletbe lehet beleesni, két téves végletbe. Az egyik véglet az a második századtól a holokausztig terjedő időszakot jellemezte. Ez a véglet azt mondja, hogy Isten népének, a zsidó népnek többé már nincsen kiváltságos szerepe. Jézus halálával mindaz, ami azelőtt volt, eltöröltetett, véget ért, a zsidóknak semmilyen különleges szerepük nincsen, sőt, hogy egészen végletesek legyünk, ők voltak Jézus halálának az okozói, rajtuk Isten átka van, ezért gyűlölnünk kell őket, ezért írtanunk kell őket, vagy térítenünk kell őket. És megdöbbentő azt látni, hogy már a második században voltak olyan keresztény vezetők, akik elkezdtek erről beszélni, és elkezdődött ez a folyamat, és ebbe a dologba egyébként sok olyan ma is ismert egyházatja, ugye így hívjuk a második századtól kezdve a keresztény vezetőket, akiknek az írásai fennmaradnak, benne voltak ebben a folyamatban, ennek a bizonyos értelme zsidó gyűlölő teológiának a kidolgozásában. És azt is biztos tudjuk, hogy aztán amikor elérkezünk a holokausztig, akkor ott is komoly erőfeszítések történtek, hogy azt a fajta zsidó ellenes politikát és gyűlöletkampányt és háborút megideologizáljuk. Tehát, hogy egy ideológiai alapot adjunk, egy teológiai alapot adjunk, hogy miért helyes az, amit teszünk. És nagyon-nagyon szomorú az, hogy ezek az emberek vissza tudtak nyúlni az egyházatyákra, és tudták hivatkozni őket, és még tudták hivatkozni Lutert is, akinek szintén voltak olyan kijelentései, amik erőteljesen zsidó gyűlölők voltak. És nagyon jó azt látnunk, hogy voltak ebben az időszakban is olyan hitvalló emberek, akik kiálltak ez ellen, és azt mondták, hogy nem, ezt a Biblia nem tanítja, de talán még szomorúbb azt látni, hogy voltak olyanok is, akik meg még a háború után is, amikor számon kérték őket, azt mondták, hogy hát én nem vagyok jobban antiszemita, mint Pál volt a legnagyobb antiszemita, és én ma is így gondolom, amit gondolok. Azt hiszem, hogy nem kell ragoznom sokáig, hogy mi ezzel a baj, ezzel a hozzáállással. Én azt gondolom, hogy keresztény emberként, akiket Isten arra szólított fel, Jézus is arra szólít fel minket, hogy szeressünk minden embert, függetlenül attól, hogy milyen ember, hogy melyik fajhoz tartozik, hogy mit csinált, hogy melyik néphez tartozik, hogy mit csinált, hogy az irgalmas samaritánus példázatában, vagy a nagy parancsolatban is olvashatjuk, és arról is olvashatunk, hogy Isten nem személyválogató, hanem minden népet szeret, hanem minden ember kedves előtte, és azt gondolom, hogy keresztény emberként, hogyha Isten és Jézus tanítására figyelünk, akkor elfogadhatatlan ez a véglet, hogy egyetlen népet is gyűlöljünk, utáljunk, megkülönböztessünk, és azt mondjuk, hogy rajtuk Isten átka van, akiket írtani kell. És hát még, hogy ezt fokozzuk, ugye Pál is ezt teszi, hogy ráadásul, pláne, milyen butasság a zsidó népet gyűlölni, akikhez bizonyos értelemben egyfajta szellemi gyökérség köt, hiszen ők voltak Isten népe 1500 évig, hiszen a Bibliánkat zsidók írták, hiszen az Új Szövetség is nagyon nagy mértékben az Ószövetségben gyökerezik, és nyilván az Ószövetség pedig az Újban teljesedik be. Tehát ez az egyik véglet, amit el lehet ilyenkor követni. A másik véglet az pedig időben mondhatjuk, hogy a holokausztól a napjaink posztmodernizmusáig tart. A holokauszt után megjelent egyfajta nagyon erős egyházi bűnbánat, és azt gondolom, hogy ennek nagyon evangéliumi hangokat sikerült megütnie, hogy az egyházi vezetők bocsánatot kértek kollektíven is, és egyénileg is a zsidó néptől. És azt hiszem, hogy ezt jól tették, hogy a holokauszt tragédiájának az árnyékában mi nem beszélhetünk anélkül, hogy előtte nem állnánk oda, és mondanánk ki azt, hogy igen, mi ebbe bűnösök vagyunk. Ha személy szerint nem is, de kollektíven, de egyház szintjén, de azzal, hogy nem tettünk ellene, hogy nem tettünk meg mindent ellene, hogy egyáltalán ez megtörténhetett, és az, hogy ez az egyház ideológiai alapot nyújtott, azt gondolom, hogy tartozunk ezzel a bocsánatkéréssel, hogy hatalmas a vétünk és a mulasztásunk azzal az Istennel szemben, aki úgy szeretett minket, hogy önmagát adta, és arra hívott, hogy mi is úgy szeressünk másokat, hogy inkább saját magunkat áldozzuk fel, mint hogy a másik meghalljon, és ezzel szemben van ez a tragédia itt. De mi a véglet? Az, hogy akadtak mégis teológusok, akik ebben a bűnbánatban tovább mentek, és elkezdtek arról beszélni, hogy a zsidóságot nem kell erőszakosan téríteni, mert ők annyira Isten választott népe, hogy ma is saját útjuk van az üdvösségre. Nem szükséges Jézus keresztjében és feltámadásában hinniük, hanem ők csak a törvényt ugyanúgy, ahogy hiszik és vallják, hogyha megtartják, akkor üdvözülni fognak Isten előtt. És a posztmodernizmus meg a pluralizmus jegyében ezek a teológusok azt mondják, hogy hát akkor igazából a zsidókat hagyjuk békén, nem szabad őket evangelizálni, nem szabad nekik az örömhírt elmondani, mert ők a zsidó nép, és különben is a holokauszttal mi már eljátszottuk az esélyünket, és teljesen hiteltelen az, amit mondunk. És azt hiszem, hogy ez se kell sokáig esetelnem, hogy mi a baj ezzel a véglettel, hogy a Biblia világosan leírja, hogy Jézus az egyetlen út az atyához, hogy senki nem mehet hozzá, csak is ő általa, hogy nem adatott az ég alatt más név, egyedül Jézus Krisztus neve. És nem mondhatjuk azt, hogy lehetséges törvény által az üdvözülés, hiszen Pál is 8 fejezeten keresztül erről beszélt, hogy nem lehet, a törvény által nem igazul meg egy ember se, hanem egyedül a kegyelem által. Tehát ezeknek a teológusoknak igazuk van abban, hogy bocsánatot kérnek, viszont tévednek abban, hogy feladják ezt az alapot, hogy a zsidó embernek is Jézus Krisztusban kell hinni. Nekik is szükségük van Jézus kegyelmére, és hogyha ezt feladjuk, akkor valójában megint csak nem szeretjük őket eléggé, mert nem hirdetjük nekik azt, amire igazán szükségük van. Tehát ezt valaki frappánsan így foglalta össze, hogy az Új Szövetség nem antiszemita, vagyis nem zsidógyűlölő, de antijudaista, vagyis tagadja azt, amit a zsidók vallanak, hogy a törvény által lehetne üdvözülni. De milyen is akkor a két véglettől mentes biblikus viszonyulás a zsidókhoz? Ugye egyrészt ezt kimondtuk, hogy szeretnünk el őket, éppen úgy, mint minden más embert, és hogy bocsánatkéréssel tartozunk feléjük, amit elkövettünk ellenük, és ugyanakkor elutasítjuk azt is, hogy nem üdvözülhetnek a törvény által. Viszont a Biblia ennél többet is mond, tovább is megy. Vannak ugyanis olyan helyek a Bibliában, és ezek közül az egyik legjelentősebb a Római Levél 11. fejezete, amik arról beszélnek, hogy Isten nem vonta vissza az ígéreteit, és a zsidó népnek valamilyen értelemben, ezt nem tudjuk pontosan, hogy milyen, ma is megkülönböztetett szerepe van, és Jézus Krisztus után is létezik a zsidó nép, mint olyan ez. Ugye írja ezt Pál, hogy Krisztusban nincs zsidó, sem görög, nincs férfi, sem nő. Azért, hogyha itt most körbenézek, akkor én még látok férfiakat és nőket. Tehát ezt nyilván nem úgy kell érteni, hogy ha valaki megtér, akkor megszűnik férfinak és nőnek lenni, hanem úgy, hogy Isten előtti tekintetben, az üdvösség szempontjából ezek a különbségek Krisztusban már nem számítanak és eltűnnek. És valahogy ugyanígy van a zsidósággal is, hogy az üdvösség szempontjából Isten előtt nincsen különbség, de amíg itt ebben a földön élünk, és funkcióbelileg igenis van valamilyen megkülönböztetett szerepe Isten népének, Isten egykori népének. És Pál erre ezt az olajfának a képét használja, hogy ezt kifejtse. Az olajfa az egyik legelterjedtebb növény volt Izraelben, nagyon termesztették, ugye, és kétfajta volt belőle, volt szelíd olajfa, ami termést hozott, és meg lehetett enni, viszont kevésbé volt mondjuk ellenálló, és volt a vadolajfa, ami nagyon ellenálló volt, sokkal gyorsabban nőtt, viszont kevésbé hozott termést. És hát ezekről az oltási szokásokról, hogy is kell, én nem vagyok nagy kertész ember, viszont az egyik nagyon jó barátomat megkérdeztem erről, aki nagyon szeret ezekkel foglalkozni, és elmondta, hogy hát lehet, hogy igazuk van azoknak a könyveknek, amiket olvastam, hogy Izraelben azt csinálták, hogy alapvetően a vadolajfába beleoltottak egy szelíd olajfát, ugye ez megnemesítette a vadolajfát, és akkor a vadolajfa elkezdett termést hozni, és így a vadolajfákat is rá tudtak bírni termésre. De volt olyan szokás is, hogy egy öreg, megfáradt, ez olajfák több ezer évig is elélnek, megfáradt szelíd olajfát, ami már nem nagyon hozott termést, már a halálán volt, beoltottak egy vadolajfával. És ezt azért tették, hogy kicsit a vérkeringését felfrissítsék, megújítsák, hogy ne haljon meg, hanem egy kicsit erőre kapjon, és aztán újra majd visszaoltották egy szelíd olajfával, hogy megint termést hozzon, és újra bővebb termést hozzon. És azt hiszem, hogy Pál itt ezt az utóbbit, ezt a kicsit rendhagyó módú oltásnak a képét használja, hogy ugye volt egy gyökér, egy Istentől adott gyökér, ami elindult a zsidó ősatyákkal, Ábrahámmal, Izsákkal, Jákobbal, és ez elkezdett nőni. És másfél ezer évig végül is ez egyedül nőtt Isten olajfájaként, szelíd olajfájaként a zsidó nép, és ekkor úgy döntött Isten, hogy beolt egy vadolajfágat. Kicsit megfáradtak a zsidók, már nem hoztak annyi gyümölcsöt, és jöttek a pogányok, akik belettek oltva ebbe a fába, és ők is felkerültek ebbe az éltető gyökérbe, az üdvösségnek, az örök életnek a gyökerében. És ez történt meg Jézus Krisztus által, akiről azt olvassuk, hogy a saját testében bontotta le a zsidóság és a pogányok közötti falat, mert általa lehet az, hogy Istennek ebbe az üdvözítő tervébe bekerülhettek azok is, akik korábban abból ki voltak zárva. És azokat a zsidókat, akik pedig nem hoztak termést, ugye nem éltek Isten szerint, azokat pedig letördelte. Erről is írt Pál. Viszont még mindig nem áll meg itt, hanem folytatja az olajfa képét, hogy Istennek van hatalma újra beoltani őket az olajfájukba. Azt mondja, hogy Istennek van hatalma újra visszaoltani a zsidókat. És ezt lehet úgy is érteni, igen, hogy az a zsidó, aki megtér és elfogadja Jézus Krisztust, az újra visszaoltatik saját olajfába, akit korábban Isten letör, annak van lehetősége visszatérni, de kicsit más irányba is mutat a Róma 11, mert arról beszél, hogy az egész Izrael meg fog térni, és az egész Izraelnek üdvössége lesz, hogy Izrael ma is Isten szeretett népe, akiket nem vetett el, és akiktől nem vonja vissza az ígéreteit. És Pál így ezt az üdv történeti vonalat tovább vázolja, ugye, hogy először a zsidóknak adatott, de ők engedetlenek voltak, ezért Isten behozta a pogányokat is az egyházba, ebbe a népbe, az olajfába, azért, hogy féltékenyé tegye a zsidókat, hogy ők újra visszaoltassanak, és aztán pedig ebből valami még nagyobb áldás következik a világra. Ez az a kép, amit a Róma 11-ben Pál használ. Kicsit lehet, hogy zavaros, és ezt Pál is tudja, ugyanis a végén a fejezetnek arról beszél, hogy ez egy titok. Hogy nem szeretném, hogyha önmagatokat bölcseknek tart, hanem tudnátok ezt a titkot. Nem értjük pontosan, hogy lehet az, hogy most együtt van zsidó, meg nem zsidó, hogy azok a zsidók, akik nem hisznek, egyrészt nincsenek bent az üdvösségben, és ugyanakkor Isten mégis azt ígéri, hogy ők vissza fognak oltatni, hogy lehet, hogy Isten nem vetette el őket, de közben mégis letördelte őket. Ezt nem tudjuk, ez egy titok, és ezért van az, hogy Pál is egy Isten dicsőítésben tör ki csak a Róma 11 végén. Ez valami olyan igazság, mint a szabad akarat, meg az eleve elrendelés kérdése, hogy nem tudjuk megérteni, hogy de ez a kettő, ez egymás mellett létezik. És majd egyszer, hogyha Isten színe előtt állunk, akkor megkérdezhetjük őt arról, hogy pontosan hogy is van ez az egész. De miért is fontos mindez? És most szeretnék arra rátérni, hogy milyen gyakorlati következményei lehetnek. Mit jelenthet ez az én életemben? Miért fontos az, hogy mit gondolok a zsidókról és a zsidó népről? Az egyik az, hogy amiről már részben beszéltem is, hogy a zsidóság ma is létezik, és szerintem nagyon sok antiszemita felhanggal találkozhatunk. Magyarországon is, a világban is, talán a barátaink és a rokonságunk között is. És szerintem fontos feladatunk, hogy ezzel szemben képviseljük Istennek a szeretet parancsát, az evangéliumnak azt a parancsát, hogy Isten nem személyválogat, hanem minden ember szeret és elfogad, és szerintem keresztényként megengedhetetlen az, hogy bármely népet, vagy bármely egyént gyűlöljünk és gyűlölködjünk, de még hogy hallgatással vagy elnézéssel se váljunk részesekké ilyen bűnökben. Aztán, hogyha egy zsidó emberrel találkozunk, akkor is jó esetleg, hogyha már ezt végig gondoltuk korábban, hogy hogyan viszonyuljunk egy zsidó ember felé. Ugye egyrészt nyilván bocsánatkéréssel, hiszen valahogy, hogyha ez elmarad, akkor olyan kicsit hiteltelen lesz az, amit mondunk, hogy is beszélhetnénk neki, hogy meg kellene térnie, mert 50 éve viszont majdnem kiirtottuk őket. Aztán alázattal, ez is nagyon fontos, hiszen a zsidó ember ismeri a Bibliánk háromnegyedét. Nagyon sok mindent tud már Istenről, tehát azt gondolom, hogy zsidók felé egy beszélgetésben nem azt kell képviselnünk, hogy te mennyire rosszul tudod, hanem azt kell képviselnünk, és ezt viszont nagyon fontos képviselnünk, hogy az Ószövetség az Jézusban teljesedett be. És le lehet nekik mondani, és a zsidókhoz írt levél, az nem véletlenül a zsidókhoz írt levél, az tényleg ószövetségi igéket hoz, és megmutatja, hogy ez Jézus Krisztusban teljesedett, és az Ószövetség Jézusról beszél. Nekem nagy élmény volt, voltunk Izraelben pár éve teológiával, és ott a Sirató falnál rengeteg, ugye az a egykori jeruzsálemi templomnak az egyetlen megmaradt része, rengeteg zsidó ott volt, és annyira ez a levél ugrott be nekem is azokból részek, hogy annyira egyrészt jó látni, hogy itt vannak ezek az emberek, és Isten előtt hajlonganak, és másrészt meg valahol olyan szomorú, hogy ismerik az Ószövetséget, tudnak mindent, és mégse ismerik fel Jézust, és mégse fogadják el őt. És azt is jó látni, hogy találkoztam már olyan hívő emberrel, aki zsidó volt, vannak ilyen messiás hívő zsidó közösségek, akik elfogadják Jézus Krisztus megváltóul, és ezzel együtt megtartják a zsidó oltukat. Aztán egy további következménye lehet az Ószövetséghez való erős hozzáállásunk. És ez is nagyon fontos, mert az Ószövetség az alapvetően a zsidók történelmét írja le, az ő igét, ő történetüket, és nagyon sok olyan hely van, ahol konkrét ígéreteket ad a zsidó népnek a földükre vonatkozóan, az utódjaitra vonatkozóan, hogy kihozza őket a fogságból, hogy visszaviszi a földjüket, hogy a városukat, hogy Jeruzsálemet, hogy Sionot megőrzi. És ezeket az ígéreteket lehet elspiritualizálva értelmezni, lehet úgy olvasni a Bibliát, hogy ahol Izraelről, az ígéret földjéről van szó, lelki áldásokat értünk, hogy ahol Sionról vagy Jeruzsálemről van szó, Isten jelenlétét értjük, hogy ahol a babiloni fogságból való szabadulásról van szó, lelki bűnöktől való szabadulást értünk, és azt gondolom, hogy ez nem is teljesen téves, mert az Új Szövetségben is értelmezték így, és mi is, hogyha olvassuk az Új Szövetséget, akkor lehet azt érteni, hiszen mi is felvétettünk Isten népébe, hogy ezek ránk is igazak. De azt nagyon fontos szem előtt tartanunk, és sosem szabad elfelejtenünk, hogy az elsődleges és az eredeti értelmük ezeknek a dolgoknak az a zsidóknak hangzott el. Hogy Isten megígérte, hogy Ábrahámnak, akinek nem volt fia, fia lesz. És megígérte Izraelnek, akik Babilonba raboskodnak, hogy hazahozza őket. És az a veszélye annak, hogyha ezeket az ígéreteket nem veszünk komolyan, nem tekintünk erre az elsődleges jelentésére, hogy teljesen elspiritualizáljuk, és egy bizonyos értelemben hazuggá tesszük Istent, hiszen megmondott valamit, amit aztán nem teljesített be. Másrészt pedig abba a tévedésbe esünk bele, hogy az egész kereszténységet azt egy túlvilági lépbe toljuk ki, és akkor viszont igaz lesz az, amit Marx mondott, hogy a kereszténység a népek ópium, hogy igen, majd ott egyszer lesz egy ígéret, de Isten nem elég nagy, nem elég mindenható, hogy itt most ebbe a történelembe, ebbe a világba is beleavatkozzon, hanem nyugtassuk csak magunkat azzal, hogy ez a világ úgy, ahogy van rossz, nem kell semmit csinálnunk, és majd egyszer jön az üdvösség. Értsük jól bizonyos értelemben, igaz, hogy az üdvösségünk a jövőben fog kiteljesedni, de ha Isten ígéreteit így értelmezzük, akkor másnak van igaza, meg a görög és keleti vallásoknak, hogy hát ez a világ, ez egy börtön, ebből ki kell szabadulnunk, ki kell törnünk. És ezzel szemben pedig Pál arra hív, hogy igenis Isten ígéretei, amik visszavonhatatlanok, azokat merjük szó szerint megragadni. Merjük az Izraelnek adott ígéreteket szó szerint érteni, és megint hadd hivatkozzak 1948-ra, amikor megalakult az Izrael állam. Ezt most nem politikailag akarom értékelni, hanem teológiailag. Hogy mekkora dolog az, hogy Isten 1500 évvel ezelőtt megígérte, hogy sőt, inkább 2000 évvel, 3500 évvel ezelőtt megígérte, hogy visszaviszem őket a saját földjükre, és ott fognak lakni örökre. És azt látjuk, hogy a zsidók ott laknak a saját földjükön, és ez valahol olyan megdöbbentő, hogy Isten ennyire közel van itt az életünkben, és nem távoli dolgokat cselekszik, hanem belenyúl a történelmünkbe, és ennyire kézzelfoghatóan és valóságosan cselekszik. És azért fontos tényleg így értenünk ezeket az Ószövetségnek az ígéreteit, mert akkor érthetjük, tényleg vehetjük komolyan a mi ígéreteinket, és Istennek minden más ígéretét, hogy velünk lesz minden napon, hogy vezet minket, hogy megbocsátja a bűneinket, hogy eljön majd, és újjáteremt mindent, leszámol a bűnnel és a gonoszsággal, és elvez egy olyan mennyei Jeruzsálemet, ahol nem lesz könny, nem lesz fájdalom, nem lesz többé gyász és halál, ahol Isten békéje uralkodik örökre. Ez együtt tartozik. Ha Isten ígéreteit komolyan veszük, akkor van jogunk ebben is hinni. Aztán Izrael kiválasztottságának, ennek mindenről, amiről beszéltünk, további következménye lehet, hogy egy kicsit az önteltségünkből ugye kigyógyít. Ennek a szakasznak van egy ilyen üzenete is, ugye mondtam, hogy Rómában voltak olyan pogányokból lett keresztjének, akik ezzel dicsekedtek, és Pál megválaszul az olajfának a metaforáját adja, hogy Isten olajfájába, ahogy az imádságban is hallottuk, csak is kegyelem által lehet beoltatni. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy az én érdemem az, hogy ott vagyok, hogyha valaki dicsekszik azzal, hogy ott van, az kétszeresen is butaságot tesz Pál szerint. Egyrészt, mert nem érdemeink, egy szellemi teljesítményünk alapján kerülünk be, ezt már az Ószövetségben is teljesen nyilvánvalóvá teszi Isten, hogy nem azért választottalak ki titeket, mert lenne bennetek valami, mert nagyok vagytok minden nép közül, hanem azért választottalak ki, mert nem szeretlek titeket. És hogy ha valaki dicsekedni akar, akkor az Istennel dicsekedjék. Nincs saját érdemünk, amivel dicsekedhetnénk. És másodszor pedig ugyanez, hogy a zsidó olajfából oltattunk be. Tehát, hogyha valaki pogány keresztényként dicsekszik, akkor ismét vegye figyelembe, hogy nem természetes az, hogy mi ott lehetünk. Nem természetes az, hogy mi az üdvösségben benn vagyunk. Az Isten kegyelme, az egyedül, csak is az ő ajándéka. Ezt jelenti az, hogy vigyázz, ne légy elbizakodott, hanem féld Istent, hanem legyél Isten félő, az Isten félő élettel. Az elbizakodottság, a büszkeség állapota az nem ér fel, mert akkor ez azt jelenti, hogy nem értettük meg, hogy minden kegyelemből van. És végül pedig hadd hirdessem tényleg az örömhírt, az evangéliumnak a meghívását, ami szintén benne van ebben a szakaszban, hogy az, hogy Isten kitöretett hágakat, azzal szabaddá tette az utat, hogy bárki jöhet, és Istennek az olajfájába ma is be lehet oltatni. Azokban a napokban tizen is megragadnak mindenféle nyelvű népek közül egy júdait, és ezt mondják, hadd tartsunk veletek, meg hallottuk, hogy veletek van az Isten, ez egy jó szövetségi ígéret. És az új szövetségi beteljesedés, hogy a törvényt és a prófétákat Jánosig hirdették, azóta Isten országának örömhírét hirdetik, és mindenki erőnek erejével törekszik feléje. Hogy az emberek mennek az üdvösség felé, mert Isten kinyitotta ezt az utat. Isten kinyitotta az üdvösségnek az útját, Jézus eljövetelével kinyílt az Istennel való kapcsolat, ez a fajta bensőséges apa-fiú viszony, a bűneinknek a bocsánata, a békés, a boldog, a helyén ért életnek a lehetősége, az örök élet ígérete. És ez mindazoknak elérhető, akik elhiszik, hogy Jézus Krisztus által ez lehetséges, akik megvallják a bűneiket Istennek, és elhiszik, hogy Jézus keresztjében ezek eltöröltettek, ezek megbocsátattak. Isten ma is old be új embereket az olajfájába, és lehet ennek a fának abból az éltető nedvéből, Istennek abból a csodálatos erejéből és csodáiból részesedni, ami aztán erőt adhat a mindennapokban, szeretni, elhordozni a nehézségeket, a terheket, és ami az örömünket is teljessé tudja tenni. És az Isten kegyelméből ma is lehetséges beoltatni ebbe a fába. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked a te ígédet, köszönjük, hogy adtál egy vezérfonalat az életünkhöz, amiben a te igazságodat nyilvánítod ki. És néha vannak olyan részek benne, amiket nehezebben értünk, vagy nem is értjük, hogy kell ezt érteni, vagy miért kell ezt elfogadnunk, és talán ez a mostani is ilyen. Imádkozunk azért, te szent lelkedért, segíts ezt megértenünk, segíts ezt értelmeznünk, és aztán valóságra, apró pénzre, gyakorlatra váltani a mi életünkben. És köszönjük neked, Úrunk, azt, ami viszont nyilvánvaló, az, hogy te kegyelemből kinyitottad az utat hozzád, az, hogy Jézus Krisztus által te valami olyat adtál nekünk, amire mindnyájan vágyunk, de amit saját erőnkből nem tudtunk elérni. Köszönjük, hogy szabad utunk van hozzád. Köszönjük, hogy te kegyelemből üdvözítesz minket. Köszönjük, hogy megváltottál minket. És köszönjük, hogy az evangélium az egész életünket átformálhatja, a mindennapjainkat, a kapcsolatainkat, a veszekedéseinket, a depressziónkat, az önteltségünket. Az evangéliumnak van mindenre ereje. Köszönjük, Urunk, hogy te így vagy, te így adod magad nekünk nap, mint nap. Köszönjük, hogy most ezen a vasárnapon is itt vagy, és hogy életünk minden napján valóban velünk akarsz lenni. Köszönjük neked azt is, hogy a te ígéreteid azok valóságosak és kézzelfoghatóak, hogy azokra a nehézségek idején is rá lehet támaszkodni, mert tudjuk, hogy te hűséges Isten vagy, aki nem vonod vissza, amit megmondasz, és akinek van hatalmad beteljesíteni. Hálát adunk neked mindezért, és imádkozunk, hogy tudjunk ezt szerint élni, tudjuk nap mint nap megküzdeni a döntést a bűn és az evangélium között, hogy tudjunk minden helyzetben az evangélium javára dönteni, és ezzel szeretni a másik embert közelebb kerülni a szeretteinkhez, azokhoz, akik fontosak számunkra, és ne pedig eltávolodás, keserűség vagy irigység legyen belőle. Urunk, imádkozunk ezért a gyülekezetért, a gyülekezet tagjaiért, azokért is, akik itt vannak, és azokért is, akik nincsenek itt. Imádkozunk Hetvény Egyházáért, az egész lakosságért, könyörgünk, hogy hadd terjedjen a neved. Valóban ez egy olyan jó hír, amire minden embernek szüksége van, és Urunk, kérünk, hogy használj ebben minket is eszközül, hogy tudjunk az életünkkel, a szavainkkal, a te cselekedeteinkkel rólad bizonyságot tenni. Kérünk, hogy áld meg az életünket, a közösségi életünket, az egyéni életünket. Légy és maradj mindig velünk. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Elfogadjuk az áldást. Bizony tőle, általa és érte van minden, övé a dicsőség mindörökké. Az Úr Jézus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal.